Köszönöm a kedves szavakat, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Pont erre gondoltam, amit Zoltán mondott, hogy nekem ezzel a szerep jutott, hogy mindig másoknak a hangját szólaltatom meg, és másoknak az üzenetét tolmácsolom, és nagyon hálás vagyok, hogy ma is azzal a hittel és azzal a bizalommal lehetek itt, hogy nem a saját mondani valómat hoztam nektek, hanem azt, amit az Isten a szívemre helyezett, és ma a bátorításnak, a megerősítésnek, a bíztatásnak az igéit hoztam. Egy olyan összefüggésben, egy olyan témával kapcsolatban, ami meggyőződésem szerint, és az életemben is, az különösen az utóbbi időkre vonatkozóan, nagy jelentőséggel bír mindannyiunk számára, mégis viszonylag keveset gondolkodunk erről. Hogy mi is lehet ez? Hát olyan nagyon-nagyon sok témánk nincs nekünk itt a kereszténységben, nem? Tehát azért sokféleképpen járjuk körbe azt, hogy mit jelent számunkra az Isten, és sokféleképpen járjuk körbe azt, hogy hogyan lehetünk az ő követői, hozzá méltó követők, olyan követők, amik passzolnak ő hozzá itt ezen a földön, a magunk tökéletlenségében. És újra meg újra megszólít bennünket ez, az Isten ezzel a kérdése, hogy értitek, gyermekeim? Értitek, hogy kik vagytok ti? Értitek, hogy kivé tettelek benneteket? Értitek, hogy mit jelent hozzám tartozni? Mert ha igen, akkor sokkal, de sokkal könnyebben fog menni az, hogy nekem tetsző életet éljetek. Ha nem értitek, akkor küszködni fogtok. Akkor izzadni fogtok, akkor fáradni fogtok, és a fáradtságotoknak nem mindig lesz édes gyümölcse. Nem mindig lesz jó gyümölcse. Ezért újra meg újra megszólít bennünket az Isten ezzel, hogy értitek, gyermekeim, értitek, hogy mit jelent, hogy hozzám tartoztok? Ha ezt a szót halljuk, hogy szövetség, akkor nagyon sok minden eszünkbe jut. Sokféle kép alakul ki bennünk. A legtöbbünk arra gondolunk, hogy a szövetség azt jelenti, hogy két nagyszerű fél összefog egymással egy olyan cél elérése érdekében, amire külön-külön nem biztos, hogy alkalmasak lennének. Lehet ez valamilyen érdek miatt való szövetség, lehet valamilyen cél elérése érdekében kötött szövetség, lehet nagyon sokféle szövetség ez, de az emberi értelemben a szövetség mindig azt jelenti, hogy közel egyenrangú felek összefognak egymással valaminek az érdekében, amit külön-külön nem biztos, hogy el tudnának érni. És amikor azt halljuk, hogy új szövetség, meg ószövetség, meg azt halljuk, hogy az Isten szövetségbe hívott meg bennünket, akkor egy kicsit zavarba is vagyunk. Tudomásom szerint ma este még lesz úrvacsorai közösség is itt a gyülekezetben, az is minek az ünneplése? Az új szövetségnek az ünneplése. Akkor egy kicsit bajba vagyunk, mert ez a definíció érezzük, hogy valahogy nem helyén való. Nem helyén való az, hogy úgy gondoljunk az Istenre, és úgy gondoljunk az új szövetségre, hogy hát közel egyenrangú felek összefognak egymással, hogy valami olyat elérjenek, amit egyébként nem tudna egyik sem külön. Ebből azt a részt többé-kevésbé értjük, hogy hát nem sok olyan dolog van, amit az Isten nem tudna megcsinálni, de nem baj, abban a kevésben is mi itt leszünk, és segítünk neki. Biztos erre hívott meg bennünket, nem? Biztos erre hívott meg bennünket, és akkor az emberbe így a jelentőség tudat erőteljesen ágaskodik, hogy na ugye, tehát nagyszerű úr az Istenünk, de ő meg én. Mint amikor az elefánt meg a kisegér megy át a hídon, sokan ismeritek ezt az aranyos kis humort, és megszólal a kisegér, hogy hallod, hogy dübögünk. És néha anélkül, hogy észrevennénk, belecsúszunk ebbe a rossz fajta értelmezésébe annak, hogy mit jelent az, hogy az Istenhez tartozunk. Hogy mit jelent az, hogy az Isten meg én szövetségben vagyunk egymással. Hát bizonyosan nem azt jelenti, hogy az Isten nem tudna elérni ezt a világot az evangéliummal, és körülnézett közel, távol itt a 20. század vége felé, különösen a 80-as években, 1984-ben, úgy október tájékán, ahogy tördelte a kezét, hogy hogy fogjuk ezt megvalósítani, akkor lenézett a földre, és meglátott egy 20 éves, ígéretes fiatalembert, ez voltam én, és meghívott ebbe a szövetségbe, és egy óriási kő esett le a szívéről, hogy most már a világ misszió kérdése meg lesz oldva. Milyen balgasság lenne ezt gondolni magamról, ugye? Vagy milyen balgaság lenne azt gondolni, hogy nagyjából 15 évvel ezelőtt az Isten azt mondja, jaj, annyi új gyülekezet kellene. Ki fogja ezt a kérdést megoldani? Ki fogja megoldani? Itt Érden is kellene egy gyülekezet. Nézett közel, távol, és volt ott egy fiatalember, aki nem sokkal azelőtt költözött ki abba a városba, és úgy érezte, hogy otthon van ott. És azt mondta neki az Isten, hogy azt gondolta az Isten, adok neki házat, adok neki családot, adok neki kríziseket az életébe, hogy el tudjam téríteni az eddigi útjáról, és végre használható legyen, elérhető legyen számomra, mert ez az ember lesz az, akivel ez a gyülekezet plántálás kérdés végre Magyarországon meg lesz oldva. Vagy ugyanezt gondolni a legújabb helyzetről, amikor egy új gyülekezet plántálásába indított el bennünket az Isten. Milyen balgaság lenne ezt gondolni magamról, nem? Ha ezt mondanám most nektek, biztos vagyok benne, hogy többek már jegyzetelnének, hogy mit fogok mondani a Gyurinak erről, ha vége lesz ennek az alkalomnak. De legyünk nagyon őszinték. És az Istennel való kapcsolatot nem is nagyon érdemes máshogy megközelíteni. Csak nagyon őszintén. Ahogy egy kedves barátom szokta mondani, brutálisan őszintén. Azért néha eszünkbe jut, nem? Hogy tulajdonképpen az Isten azért nem járt rosszul velem. Nem? Vagy csak én gondolok ilyeneket? A szövetség egészen mást jelent az Isten olvasatában. Egészen mást jelent az ő olvasatában. Az, ahogy a Biblia használja ezt a fogalmat, ahogy a Biblia időkben használták ezt a fogalmat, a szövetség nem közel egyenrangú felek között jött létre. A szövetséget, a kapcsolatnak a szövetségi formáját akkor használták, amikor egy hatalom, egy úr, egy király legyőzött egy másik hatalmat, egy másik úrt, egy másik királyt, egy másik birodalmat, leigázta, és abszolút győztesként valamilyen oknál fogva, szinte megmagyarázhatatlan oknál fogva nem pusztította el a legyőzött ellenfelet, hanem leültette, és azt mondta neki, hogy akkor diktálom neked, hogy innentől kezdve a közted és köztem lévő viszony hogyan fog kinézni. Hogy fog kinézni a közted és köztem lévő kapcsolat? Vagyis a szövetség azt jelentette, hogy az abszolút győztes diktált az abszolút vesztesnek. Szerintetek ebben a helyzetben az abszolút vesztes vette magának a bátorságot, hogy felemelje a kezét, hogy elnézést kérek, ez nekem nem tetszik. Elnézést kérek, én ezt nem így szeretném. Ez az abszolút vesztes minek örült? Hogy egyáltalán életben hagyták. Hogy egyáltalán életben hagyták, és hálásan elfogadta ezeket a feltételeket. Hogy aztán azok szerint éljen. Az ő létezésének a kereteit ezek a feltételek határozták meg. És hogyha ez a győztes úr nagy lelkű volt, mondhatnánk úgy, hogy kegyelmes volt, akkor ezek a feltételek jobban szolgálták ennek az abszolút vesztesnek az életét. Hogyha kegyetlen volt, akkor kevésbé. És az Isten úgy döntött, hogy az ő népéhez való viszonyát miként fogja elmondani nekünk? Szövetségként. Azt mondja, hogy szövetséget kötök veletek. Amiben van egy abszolút győztes, meg egy van egy abszolút vesztes. Szeretném megkérdezni, ki melyik pozícióban lelátná magát szívesebben közületek? Ha őszinték vagyunk, nagyon jól állna nekünk a győztesség, ugye? De mi a valóság? Hogy Istennel szemben milyen pozícióban vagyunk. Abszolút vesztes. Abszolút vesztes pozícióban vagyunk. Mink van, amit odahozhatnánk az Isten elé? És azt mondhatnánk neki, hogy Isten, szép-szép, amit te csináltad, de ehhez mit szólsz? Ez gazdagítana téged. Semmink nincs. Semmink nincs, amit nem kaptunk, mondja Jakab levele. Semmi nincs, amire büszkék lehetnénk. A mi létezésünknek egyetlen oka van, hogy az abszolút győztes úgy döntött, hogy életben tart bennünket. Hogy tetszik, nem tetszik, melyik pozíció maradt? Az abszolút vesztes pozíció. Az abszolút vesztes pozíció. És hogyha fellapozzuk a Bibliát, és fellapozzuk a Teremtés könyvét, az 1 Mózest, ott mindjárt a legelején, az Isten elmondja Ádámnak és Évának, hogy a köztük lévő kapcsolat milyen lesz. Most már kezdjük érteni, hogy ez egy szövetségi rendben azt jelenti, hogy az Isten egyoldalúan diktál, nem tárgyal, egyoldalúan diktál. És azt mondja Ádámnak és Évának, hogy kedves Ádám és Éva, ez a pálya, ezek a feltételek, ha teljesítitek az általam adott szövetségnek a feltételeit, akkor élni fogtok, hogyha nem teljesítitek az általam szabott feltételeket, akkor meg halni fogtok. Sokszor belegondolok abba, hogy az Isten milyen keveset gondolhat rólunk, mert összesen hány feltételt szabott. Sikerült? Sikerült betartani? Nem. Nem sikerült. Azt az egyet se. És szoktuk azt mondani, hogy ez az Ádám, hogy elrontott a barátom, hogy te lettél volna ott. Te jobban csináltad volna? Az Isten viszont hűséges volt a szövetséghez. Amit megmondott, azt megmondta. Ilyen a mi Istenünk. Egyébként ebben nem változott meg. Amit megmondott, az úgy van. Azt megmondta. Az ma is igaz. Az mindörökké igaz, mert ő maga változhatatlan. Személyében is, szándékaiban is, jellemében is. És teljesítette. És ezzel a szövetség első fajtája, amit az Isten és az ember közötti viszonyt leírja, amit hadd nevezzek most úgy, hogy a cselekedetek szövetsége megbukott. Megbukott. És micsoda Isten az Isten, aki abban a pillanatban, hogy megbukik az ember, már is új szövetséget ajánl. Már is. És vajon ez a kegyelem szövetség, vagy, na tessék, ez a szövetség, ez a szövetség, melyik szövetség lesz? Ez lesz a kegyelem szövetsége. És ebben a szövetségben megjelenik egy teljesen új elem, amelyik nincs benn a cselekedetek szövetségébe. Van egy abszolút győztes? Van. Van egy abszolút vesztes? Ha eddig kétségeink lettek volna, most már kezdjük érteni. És az új elem ebben a kegyelem szövetségében a közbenjáró. A közbenjáró. Aki miatt létrejöhet ez a szövetség. És ki ez a közbenjáró? Nem adatott más név. Nincs senki más. Csak, nyugodtan valljuk meg együtt, Jézus Krisztus. Ezért óriási jelentőségű számunkra az ő személye. Mert sehogy máshogy nem létezhetne maga a kegyelem szövetsége sem, hogyha ő nincs benne. Ezért számunkra Krisztus minden. Én vagyok az út, mondja ő, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat az atyához, csak általam. Csak általam. Nincs más név, nincs más hatalom, nincs más közbenjáró az egyetlen Krisztus Jézuson kívül. Egyes egyedül miatta. Tudjátok, mégis sokan úgy gondolják, hogy mi még a cselekedetek szövetségében élünk, adósai vagyunk az Istennek, és mit jelent az, hogy hozzátartozunk, hogy egész életünkbe törlesztünk. Egész életünkbe törlesztünk. És lehet ebből a rossz megértésből fakadóan szolgálni, lehet ebből a rossz megértésből fakadóan missziózni, lehet ebből a rossz megértésből fakadóan élni a keresztény életünket, de már rég meghaladott bennünket ez a kor. Már a kegyelem szövetsége van. Az abszolút győztes, ő az Isten, az abszolút vesztes, ezek vagyunk mi, és a közbenjáró Krisztus Jézus. Egy alkalom, amikor erről beszéltem otthon még az érligeti gyülekezetben, ott valaki mondta, hogy milyen fantasztikus kép. Az abszolút győztes a közbenjáróba lehajolt értem az abszolút vesztesért, és én így lettem abszolút nyertes. És így lettem abszolút nyertes. És amikor ezt megértjük és elfogadjuk, akkor innentől kezdve, hogy mi ennek a szövetségnek a részesei lettünk Krisztus Jézus által, innentől kezdve a keresztény élet arról szól, hogy próbáljuk megérteni és megélni ezt a szövetséget. Nagyon érdekes, hogyha a Bibliát lapozzuk, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ott az 1 Mózes 3-ban Isten deklarálja a kegyelem szövetségét, a közbenjárót, megígéri az egész történet ennek a kegyelem szövetségének a kibontakozása. Gyönyörű így olvasni a Bibliát, ezzel a megértéssel olvasni a Bibliát, és látni azt, hogy az Isten lépésről lépésre, hogyre teszi valósággá ezt az ígéretet, hogy tölti be. Mindennek megvan a helye, mindennek megvan a jelentősége, mindennek megvan az időzítése. Gyönyörű egy nagy egész, amit az Isten elénk tesz a Bibliában. Mégis két nagy időszakot lehet megkülönböztetni, amit aztán mi magunk is már így szoktunk mondani, hogy van az Ó szövetség, meg az Új szövetség, és ez nem azt jelenti, hogy van a 9 könyv, meg a 27 könyv, hanem ezek időszakok. Időszakok, talán jobb, ha így mondom, hogy Krisztus előtti időszak, és a Krisztus utáni időszak. De nagyon érdekes, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy az Isten ugyanarról beszél. Hogy az Isten ugyanarról beszél. 5 Mózesben, amikor az ő népét meghívja ebbe a ezt a népet, inkább így mondanám, hogy a zsidó népet meghívja ebbe a szövetségbe, a következőképpen deklarálja, ne felejtsük el, hogy az abszolút győztes mit csinál. Nem tárgyal, hanem diktál. Nem tárgyal, hanem diktál. Az abszolút győztes ezt mondja, hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, jó figyeljetek, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok. Pedig az milyen klassz elismerés lenne, nem? Nézd, ki választott engem. Annak idején ki volt az, aki Grundon focizott, vagy falu szélén a Liba legelőn, teljesen mindegy. Összejött a csapat, mindig voltak az erősek, mindig volt 2 erős, ők választottak. Ugye, emlékeztek rá? A csapatot mindig 2 választották ki. És mire vártunk? Mikor választanak már minket, és hol szeretünk volna lenni a választási sorba? Mindig az elején szerettünk volna, nem. És akkor rá, hogy néztél a többiekre, amikor téged választottak? Na, kit választottak? Engem választottak. Miért választottak engem? Mert jobb vagyok nálad. A ciki mi volt? Ugye te voltál az utolsó. Nem volt kire nézni. Az már ilyen szégyen, te is bekerültél a csapatba. És azt mondja az Isten, hogy nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobbak volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok. Valamennyi nép között. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja az esküt, amit az atyáitoknak tett. Az Isten önmaga miatt választ. Nem a mi érdemeink miatt. A kegyelem szövetségében nincsenek érdemeink. Van az Isten egyoldalú választása. Önmaga miatt. És aztán ezt mondja nekik, hogy azért választottalak benneteket, azért vagytok a választott népem, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdessétek a dicséretemet. Ez ennek a választásnak a célja. Van egy nem érdem alapú választás, de ennek a választásnak van egy célja, hogy dicsőrjétek az én nevemet, amit így foglal össze 3 Mózes 26.12-be, köztetek járok, Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ez a lényeg, ez a reláció, ez a viszonyulás. És ebben a kapcsolatban, amit én választottam, nem a ti érdemeitek miatt, ebben a viszonylatban, hogy én köztetek járok, ti az én népem vagytok, én a ti istenetek, és én közöttetek járok, ebben a viszonylatban ti mit fogtok csinálni? Dicsérni fogjátok az én nevemet. És ugyanezt megismétli Isten a Krisztus utáni időszakban is. Ugyanúgy elmondja nekünk, többet között Titus 3-ban lehet erről olvasni, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért választott minket az Isten, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Ugyanaz. Nincsenek érdemeink. Ugyanúgy van célja ennek a választásnak. Az 1 Péter 2-ben erről lehet beszélni, hogy választott, vagy erről lehet olvasni, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy, ki tudja esetleg, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, vagyis az én dicséretemet zöngjétek. Az én dicséretemet. És ugyanígy összefoglalja az Isten 2 Korintus 6-ban, hogy az élő Isten temploma vagyunk. Az Isten köztünk lakik, köztünk jár, ő a mi Istenünk, és mi az ő népe vagyunk. Ugyanez van. Ha lényegében ugyanez a kettő, a Krisztus előtti időszak és a Krisztus utáni időszak, akkor miért kellett ószövetség, meg miért kell új szövetség? Mert az ember nem teljesítette azt, amit az Isten mondott neki. Mert az ember nem teljesítette azt. Nem tudta teljesíteni. Nem a szövetség volt elégtelen, és az Isten nem azt mondta, hogy hát ott a Krisztus előtti időszakban az csak piszkozat volt. Most már a Krisztus utáni időszakban, most már az igazit fogom mondani. Hanem elmondta nekünk, hogy a vele való kapcsolatnak ezek a feltételei. És nem tudtuk teljesíteni. Visszajön már egy szövetséget nem tudtunk jó teljesíteni, ugye? Már egyen megbuktunk. És akkor jön a másik, és azt se sikerül megcsinálnunk. Azt se tudjuk. Miért nem tudott teljesülni az, amit az Isten az Ószövetségben, Krisztus előtti időszakban elmondott? Miért? Nem azért, mert elégtelen volt a szövetség, hanem azért, mert elégtelen volt az ember. És nem azért, mert az a nép nem hitte el, hogy az Istenhez tartozik, hanem azért, mert nem volt hűséges. A nép hűtlensége miatt nem tudott teljesülni a szövetség ígérete, csak az ítélete. Ezékiel 36-ban ezt lehet olvasni, ezt mondja az Isten, ezt mond Izrael házának, így szól az én Uram az Úr, nem ti értetek cselekszem én Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között. Amelyet gyalázatossá tettetek, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, így szól az én Uram az Úr, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Ez a választott nép arra lett rendelve, hogy megélje azt, és megmutassa a világnak azt, hogy az Isten közöttük van, és ebből az élményből táplálkozva, az Isten jelenlétének az élményéből táplálkozva, dicsérjék, magasztalják az ő nevét. Sikerült? Nem, hanem mit hoztak az Isten nevére a többi nép között? Volt egy szó, ami visszatért, kétszer-háromszor is ebbe a rövid részbe, szinte karcolja a fülünket. Azt mondta, hogy gyalázatossá tettétek a nevemet. Gyalázatossá. Mert amit tettek, az méltatlan volt az Istenhez. Ahogy éltek, amilyen gyakorlatokat megengedtek maguknak, az méltatlan volt az Istennek, az Istenhez. Láttatok már olyan gyereket, aki szakadt, koszos, maszatos, kócos, neveletlen, pökhendi. Láttatok már ilyen gyereket? Hát valamilyen élményünk van ezzel kapcsolatban, ugye? És mi szokott ilyenkor kérdésként az eszünkbe jutni, mikor látjuk ezt a gyereket? Kinek a gyereke ez? És az Isten pontosan ezt mondja, hogy láttak benneteket a körülöttetek lévő népek. Látták az életeteket. Látták az gondolkodásotokat, látták a gyakorlatotokat, hogy hogy viszonyultok egymáshoz, hogy mit jelent számotokra az, hogy az Isten népe vagytok. És dicséretre indította őket? Nem, hanem gyalázkodásra. És mit kérdeztek ezek a népek, amikor ránéztek Izraelre? Kinek a gyereke ez, amelyik így néz ki? Kinek a gyereke ez? És szükség volt arra, hogy Isten újra lehajoljon ez a néphez, és mit csináljon vele? Megmossa, tisztába öltöztesse, rendbe hozza, újra talpra állítsa. Hogy végre milyen legyen ez a nép? Méltó ő hozzá. Hogy amikor látják ezt a népet, az Isten választott népét, akkor a körülöttük lévők mit kérdezzenek? Kinek a gyereke ez? Mert én még ilyet nem láttam. Kinek a gyereke ez a rendezett, örömteli, jól fésült, jól nevelt, összeszedett gyerek. Mert a gyerek kiről beszél? A szülőről. És mi, akik az Isten népének valljuk magunkat, az életvitelünkkel, nem csak azzal, ami itt látszik vasárnap délutánonként, nem csak azzal az életvitelünkkel, amit egymás előtt élünk, hanem úgy unblock az egészet tekintve, egyébként az életünk nagyobb részét nem hívők előtt éljük, az egészet nézve a körülöttünk lévők, ámulattal és csodálattal mit kérdezzenek? Kinek a gyereke ez? Kinek a gyereke ez? És az Isten azt mondja, hogy na, adok egy új szövetséget nektek. Egy új időszakot. Egy új elrendezést. Egy új dinamikát. Egy új tapasztalatot. Egy új erőforrást. Egy új fajta mentalitást. És ebben élünk mi, ebben a Krisztus utáni új szövetségben, aminek ki a főpapja? Jézus Krisztus. És nagyon érdekes, hogy a zsidókhoz írt levélben így lehet olvasni róla, 8. rész, 6. vers, most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. És az Isten azt mondja, hogy új jön. Különbség van az eddigi és az eztán való élet között. Gondolkodásmód között és életgyakorlat között. Az Ószövetségben, a Krisztus előtti időszakban a törvény rámutat arra, amit mi nem csinálunk meg. Mindig ítél bennünket. Krisztus utáni időszakban az Isten arról beszél, amit ő fog csinálni bennünk és rajtunk keresztül. Teljesen új a dinamika. Az Ószövetségi időben van egy rendszer, ami szerint élnünk kellene. A Krisztus utáni időszakban van egy személy. Van egy személy, Krisztus, és a Szentlélek által ez az Isten közel jön hozzánk, bennünk lakik, aki bennünk cselekszik, és általunk cselekszik. Van egy új átélés, egy új élmény van. A Krisztus előtti időszakban az ószövetségi törvények arról beszélnek, hogy cselekedd a jót, javíts ki a rosszat, szerezd meg a hiányzót, dolgozzá! Aki esetleg Bödös Tibor rajongó, talán ismer, dolgozzá! Jobban csinálja, mint én. Az új szövetség pedig arról szól, hogy engedd szabadjára azt, amit az Isten hozott a te életedbe. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, menjen le a kútra, és húzzon magának több vizet, hogy kitartson vasárnapig. Ugye ezt mondta? Néha így gondolkodunk. Néha így gondolkodunk. Eljövünk a gyülekezetbe, hogy megmerítsük a vödröt, és azzal a reménységgel megyünk, hogy jó beosztással jövő vasárnapig elég lesz. Aztán mész hazafele, megbotlasz a feleségedbe, mindjárt kilőttjön egy adag. Aztán megbotlasz a gyerekedbe, attól függ hány van, olyan mértékű a veszteség, hétfőn nem mész a munkahelyedre, csak úgy fröcsög a víz. Csak úgy fröcsög. És hiszitek, nem hiszitek, illetve tudjátok, hét közepére gyakran kiürül a vödör. És onnantól kezdve akkor szárazon fut a hívő életünk. És alig várjuk, hogy végre vasárnap legyen, és alig várjuk, hogy a dicsőítők hogyan végezzék a szolgálatukat, hol vagytok, az Isten áldja meg benneteket, hogy teszitek. Hogyan csinálják, hogy nekem jó legyen. És alig várjuk az ige hirdetőt, furcsa, hogy én mondom ezt, hogy hogy beszéljen, jól. Meg az összes többi dolgot alig várjuk, mert mivel jöttünk? Üres vödörre. Mert üres vödörre jöttünk. Ezt mondta Jézus. Nem ezt mondta, mit mondott? Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai fognak ömleni. Megyünk haza, belebotlunk a feleségünkbe, ebből a nagy folyamból elárasztjuk őt. szeretettel, megértéssel, türelemmel, bátorítással. Ugye milyen jó hangzik? Minden feleségnek csillog a szeme, hogy én beszélek erről. Mennyire más lesz ez a ma este. Jönnek a gyerekeink egyik a másik után, beléjük botlunk, ők is ebből a folyamból kapnak egy adagot, és elárasztjuk őket, biztonságot adó, megerősítést adó, utat mutató szülői öleléssel, és holnap megyünk a munkahelyünkre, és az élővíz folyamai a szögetfejű főnökünknek is juttat egy nagy adag megértést, és még talán szolgálatkészséget is, meg bátorítást is, önzetlenül, nem a fizetésért, hanem azért, mert ilyenek vagyunk, mert élővíz folyamai ömlenek belőlünk, a sok munkatársnak, akik gáncsoskodnak, meg az intrikákkal próbálják lassítani mi utunkat, azoknak is, és a szomszédnak is, meg a rendőrnek is, meg a díjbeszedőnek is, meg még az ellenségnek is, mi jut ebből az élővíz folyamaiból. Na ez az új szövetség. Ez az új szövetség. És ez nem kívülről ránk erőltetett. Nem tanult viselkedési formák. Nem tréningeken keresztül elsajátított, hogy kell állni, hogy kell beszélni, milyen legyen a testbeszéd, fejtartás, hangerő, és a többi, hanem ez belénk plántált. Ez ebből az új szövetségben elfoglalt pozíciónkból fakadó. És az Isten ugyanazt akarja az új szövetségben, amit az ószövetségben akart, vagyis, hogy neki tetsző életet éljünk. Hogy hozzá méltó életet éljünk. Hogy az életünk az arról beszéljen, hogy ő kicsoda, és azt mutassa a körülöttünk lévőknek, hogy ilyen az Isten. De az új szövetségben ez nem kényszerít bennünket, hanem felszabadít bennünket. A római levélben így mondja Pál, gyönyörködöm az Isten törvényébe. Gyönyörködöm benne a belső ember szerint. Az Ószövetség arra mutatott rá, hogy ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Az új szövetség Jézus Krisztusban a Szentlélek által arról beszél, hogy az Isten odáll mellénk, és azt mondja, hogy majd én megcsinálom. Benned és rajtad keresztül. Kérdezzetek, képzeljetek el egy ilyen hintamérleget. Az egyik oldalán ott van az Isten, a másik oldalán ott vagyok én. Hogy áll ez a mérleg? És küzdködhetek én egész életembe. És ugrálhatok. És kényszerből, vagy belső szándékból próbálkozhatok, szenvedhetek, hogy valahogy lenyomjam ezt az oldalt, és meglegyen az egyensúly. Sikerülni fog? Akkor miért küzdünk annyit? Akkor miért gondoljuk azt, hogyha jobban csináljuk, és többet csináljuk, és odaszántabban csináljuk, akkor ez ki fog egyenlítődni. Egyetlen egy esély van arra, hogy ez a mérleg egyensúlyba kerül. Hogyha Isten átjön erre az oldalra is. Nem csökkenti a standardjait, nem adja fel a szentségét, nem kompromitálja az igazságát, hanem valósággá teszi bennünk. Ragozásra figyeltetek, ugye? Nem mi tesszük valósággá, hanem ő jön át erre az oldalra, és valósággá teszi bennünk. Na ez az újdonság. Ez a radikálisan új. Ez a más. Ez a teljesen új dinamika, ami a miénk Jézus Krisztusban. És ez egy újfajta tisztaságot hoz a hívő ember életébe. Egy teljesen újfajta tisztaságot hoz, amiről így beszél már Ezékielnél, már Jeremiásnál az Isten, ahol meghirdeti ezt az új szövetséget, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, minden bálványotoktól megtisztítalak benneteket. megbocsátom bűneiteket, és nem gondolok többé vétkeitekre. Ki dolgozik? Ki csinálja tisztító munkát, a sikamikát? Ő csinálja. Jó fogja csinálni? Eredmény kielégítő lesz számára? Kicsit több magabiztossággal. Érezzük, hogy hú, itt mélyre megy, mert ha ő elkezd dolgozni az életembe, akkor le fog sikálni olyan rétegeket, amiket eddig én ott hagytam. Amiket eddig én nem szólítottam meg. Ezért szoktam azt mondani, hogy az egyik legveszélyesebb imádság, amit hívő ember elmondhat, csak a bátrak imádkozzanak így, az, ami a 139. Zsoltár végén van. Uram, vizsgálj meg. És próbálj meg. És nézd meg, hogy nem járok-e téves úton. És vezess engem az örökké valóság útján. Ha te ezt őszintén elimádkozod, szerinted elkezd az Isten rámutatni dolgokra az életedbe? Na ezért félünk ettől az imádságtól. Ezért mondtam azt, hogy ez a bátrak imádsága. Mert ha őszinte szívvel imádkozol, az Isten jön, és bele fog nyúlni az életedbe. És akkor mi van? Mit kell akkor csinálni? Ha megvalljuk bűneinket, hülyeség az, hogy megtisztítson minket, vagy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Melyik részét szeretjük ennek a versnek? Azt, ami a megbocsátásról, meg a megtisztításról szól. Melyik részét nem szeretjük? A megvallást. A megvallást. Azt nem szoktuk ennyire szeretni. Pedig ez a lényeg. Egyet érteni az Istennel. Ezt jelenti a megvallás. Amit a Szentlélek felszíre hoz az életedbe, amellé odaállsz, és azt mondod, hogy Uram, mit takargassuk? Ez a valóság. Ez a valóság. Egyet értek veled. Egyetértek veled arról is, hogy itt van, és nem kellene, hogy itt legyen, mert méltatlan hozzád. Nem azért, mert nem szabad, hanem azért, mert méltatlan hozzád. Érted? Egyetértek veled azt illetően is, hogy ha most ez nem idevaló, akkor mit kell vele csinálni? El kell távolítani, és egyetértek veled azt illetően is, hogy utána meg le kell zárni azt a részt, hogy ne jöjjön vissza. Ezzel minden egyetértek. És az Isten azt mondja, hogy ha ott van az egyetértés, akkor én megbocsátok, és megtisztítalak. És mit is mondtunk az előbb? Milyen munkát végez az Isten? Számára is kielégítőt. Akkor tényleg tiszták leszünk? Akkor tényleg nem kell bűntudatot hordozni magunkba? Akkor tényleg nem kell szégyent hordozni magunkba? Önvádat? Nem kell takargatni? Nem kell tagadni? Nem kell kemény szívűnek lenni? Nem kell képmutatónak lenni? Nem kell kettős életet élni? Hanem meg lehet vallani őszintén. És hogyha megtesszük, akkor tényleg szabadok lehetünk? Tényleg? Bátorítsatok egy kicsit. Örülök, hogy megvan a súlya ennek, mert ennek óriási jelentősége van. Tudjátok, nagyon sok hívő ember, és mindenki magát vizsgálja meg ebben a dologban, nagyon sok hívő ember rengeteg nyomorúságot hordoz magában a meg nem vallott bűnei miatt. Fizikai nyomorúságokat, érzelmi nyomorúságokat, kapcsolati nyomorúságokat. Pedig lehetnénk szabadok, és élhetnénk tisztán, szégyen és bűntudat, és képmutatás, és takargatás nélkül. Kettős élet helyett egyetlen, de egyenes életet. Amit, hogyha néznek a kívülállók, akkor azt mondják, hogy kinek a gyereke ez? Akinek ekkora szabadság van a lelkében, és aki ennyire őszinte tud lenni. Na ez egy újfajta tisztaság. Ez nem egy önmarcangoló, önítélgető, vagy éppen önmagát azzal fedező, hogy másokat ítélgető hozzáállás, hanem ez elhozza a bűnvallás örömét. Bűnt vallani? Jó! Miért? Azért, mert bűnösök vagyunk? Nem, azért, mert milyenek leszünk. Mert tiszták és szabadok leszünk Krisztus Jézusban. Ez az új szövetség. És hozzá ez, ott van egy új identitásunk ebbe. Hogy azért lehet ezt megtenni, mert mi az Istenei vagyunk. Mi nem küzdünk azért, hogy elfogadhatók legyünk az Isten előtt, hanem már az Istenei vagyunk. Már az Istenei vagyunk. Ő megvett magának bennünket. Megváltott magának bennünket. Eljegyzett önmagának örökre, ahogy erről beszél a Hóseásnál. És amikor ezt érti az ember, akkor végre nem egy ilyen, próbálom elérni azt, hogy felfigyeljen rám az Isten, és végre kegyelmébe fogadjon engem, és akkor csinálom, amit csinálok, hanem azt mondom, hogy hát én az ővé vagyok. Én hozzá tartozom. Egyik ezt mondja majd, én az úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, az úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ézsaiás 44:5-ben lehet ezt olvasni. Milyen gyönyörű kép. Tudjátok, kihez tartozom? Én az Istené vagyok. Én az úré vagyok. És így megyek, nem fogok körbe menni. De értitek? Tehát mekkora szabadság ez? Én hozzá tartozom. Ő az én atyám. Ő az én mennyei atyám, aki meghívott ebbe a közösségbe, és ebbe a közösségbe persze tanulom, hogy ezt hogyan kell élni, de hát épp ez a kaland, mert közben folyamatosan alakulok át, formálódok kihez hasonlóvá, és az egész megszentelődés egy gyönyörű meghívás. Nem egy kényszer, hanem egy gyönyörű meghívás. Mert apához tartozni jó! Mert apához tartozni jó. Van a gyermekeim, kettő itt van közülük, négyen vannak egyébként. És nagyon örülök nekik. Pedig én csak ember vagyok, de úgy szeretem őket, hogy amikor az elsőt vittem műtétre, mert lágyéksérve volt, ott sírtam az autómba, hogy Istenem, ha lehetne, inkább engem műtsenek meg. Inkább engem. Túlélte, hála Istennek. Aztán két hét múlva még egyszer megműtötték. Megint ez volt bennem. Pedig én csak ember vagyok, de úgy szeretem teljes szívemmel őket. És amennyire én, lehet, hogy csak hinni akarom, de így gondolom, hogy ők is örülnek, hogy én vagyok az apjuk. Itt bólogatok. Ki így bólogat, ki így, igen. Hát én nem vagyok tökéletes apa. Én nem vagyok tökéletes apa. De örülünk egymásnak. Mi meg Isten gyermekeiként örülhetünk a mi atyánknak? Örülhetünk annak, hogy a gyermekei vagyunk? Igen, elhisszük. Ide bele van írva a kezembe. Ide bele van írva a kezembe. Vele dicsekszem. És ez újfajta hajlandóságot hoz az életünkbe. Újfajta hajlandóságot. Azt mondja az Isten Ezékiel 36-ban. Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy a rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemet megtartsátok, és teljesítsétek. Ez lesz a ti belső igényetek. Ki fogja ezt elvégezni bennünk? Nem tudom, hallottátok-e? Azt mondja, hogy azt művelem veletek. Azt mondja, elintézem. Elrendezem a szívetek dolgait úgy, hogy ti kívánjátok azt, amit én kívánok. Hogy nektek kedves legyen az, ami kedves nekem. Hogy ti gyűlöljétek azt, amit én gyűlölök. Ezt ha máshogy nem lehet megcsinálni, akkor szívcserét hajtunk végre, ez az újjászületésnek a csodája. És hogyha nektek nincs ehhez erőforrásatok, akkor adok nektek én. Kit? A Szent Lelket. Az én lelkemet adom belétek. Képessé és készségessé teszlek benneteket. Ez az új szövetségnek, ez az új szövetségi hívőnek, az újjászületett embernek egy ilyen beépített vágya. Én nem vagyok gyakran itt Debrecenbe. Jó lehet, a feleségem ide valós, de egyre kevesebb lehetőségünk van errefele jönni, mert a szülei sajnos már nem élnek. Azért egy-két rokon még akad. Itt is. Hála az Úrnak. De elnézést. Elfelejtettem. Debrecen, arra emlékszem. Mindegy. Törőve. Nem, biztos nem volt fontos, hogy ezt elmondjam nektek. De ott van bennünk ez az új készség. ez a készség és a képesség arra, hogy az Isten akaratát teljesítsük. Kedvünkre való. Kedvünkre való. És akárhova megyünk, ott van bennünk az, hogy vajon az Isten mit akar csinálni. És ez milyen gondolat? Félelmetes vagy izgalmas? Ki az, aki azt mondja, hogy félelmetes? Őszinték legyünk, jó? Őszinték legyünk. Ki az, aki azt mondja, hogy izgalmas? Ki az, aki őszinte volt? Félelmetesen izgalmas. Ez egy félelmetesen izgalmas dolog, hogy minden lépésbe, minden helyzetbe, az Istennel való közösségen keresztül feltetted azt a kérdést, hogy vajon itt most mi az Isten szándéka? Hogyan szóljak? Hogyan reagáljak? Hogyan cselekedjek? Mit válasszak? Merre induljak? És amikor ezek a kérdések dolgoznak benned, akkor közben hova nézel a lelki szemeiddel? Fölfele. Fölfele nézem, mert az Isten azt mondta, hogy megtanítlak arra az útra, amin járnod kell. Szemeimmel tanácsollak téged. Na most ahhoz, hogy az Isten a szemeivel tudjon tanácsolni téged, neked mire kell nézni? Tudjátok, amikor szégyenkezve, bűntudattal terhelve, takargatva, szemlesütve járunk, akkor nem látjuk, hogy az Isten hogy tanácsol. Ezért van akkora jelentősége a bűnbánatnak. Ezért van óriási jelentősége a bűnvallásnak, hogy szabadok legyünk az Istenre nézni, és szabadok legyünk abban, hogy ő tanácsoljon bennünket. És valósággá tegye az életünkbe ezt, hogy elrendezte, hogy az ő akarata szerint akarunk élni. És milyen nagy dolog az eszembe jutott, és elmondom mégiscsak. Milyen nagy dolog az, hogy eljövök ide közétek, nem ismerlek benneteket, egy pár kivételtől eltekintve. Nem ismerlek benneteket. De azért, amit az Isten mond, hihetem azt, hogy fantasztikus potenciál van itt ebben a teremben. Nagyon sok jót hallottam erről a gyülekezetről. Az Isten áldjon meg benneteket, és tartson meg alázatba, hogy felmagasztalhasson benneteket. Óriási lehetőség van, de higgyétek el, ez még csak az előíze annak, amit az Isten tud rajtunk keresztül csinálni. Amikor rátok nézek, ránézek erre nagyszerű fiatalemberre itt, az van bennem, hogy ebben az emberben az Isten lelke dolgozik. És el fogja rendezni benne, hogy az ő akarata, törvényei és rendelkezései szerint éljen mindenbe. Jó perspektíva? Nagyon jó perspektíva. Hogyan fog ez megnyilvánulni? Hát egy kicsit hátra lépek, hogy lássam. Mert nem tudom. Még nem tudom, hogy hogyan fog megnyilvánulni. Még ki dolgozik? Mert az Isten dolgozik, nem Sanyi dolgozik. Tehát nem az van, hogy az ő rendszere meghatározta a te életpályádat. Én szoktam mondani viccből másoknak, hogy szeretlek téged, és csodálatos tervem van az életeddel. Hanem ez az Istennek az üzenete. És a gyülekezetben ez a fantasztikus, hogy roppant dinamikus lesz egy közösség ettől, ez új szövetségi közösség ettől, mert miközben van egy megértésünk, hogy az Istennek milyen szándékai vannak, benne az egyéneknek a története abszolút egyedi. Abszolút egyedi. És ezért léptem hátrébb, hogy legyen neked hely, hogy megéld az egyediségedet. Na vannak olyan testvérek, akik viszonylag kicsi helyet igényelnek, mert ők nem olyan mozgósak. És ők úgy veszik, hogy az Isten ideállította őket. Vannak olyan testvérek, akik nagyobb helyet igényelnek, mert ők meg úgy jobban mozgósak, és úgy vették, hogy az Isten erre hívja őket. Ki végzi el? Ki az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt? Az Isten. És a gyülekezetben ez a csodálatos dolog, hogy egyszerre igaz az, hogy együtt, és egyszerre igaz az, hogy egyedi módon. Bármelyiket választod a kettő közül, veszítesz. Bármelyiket választod a kettő közül, veszítesz. És ez egy teljesen új gyakorlatot hoz el, az új szövetség gyakorlatát. Legyen szó az életvitelünkről, legyen szó a szolgálatról, legyen szó a misszióról, elhozza az új szövetség gyakorlatát, amiben a lélek megelevenít. Amiben a lélek megelevenít. És nincs kényszer. Nincsenek elvárásrendszerek. Vannak megértések az Istentől, és van készség ennek a követésére. És amikor beleállunk ebbe, akkor az életet hoz, az vitalitást hoz, az örömet hoz, az reményt hoz, az kezdeményezést hoz, az kreativitást hoz a gyülekezetbe. Ha nem ezt éled, akkor állj meg egy kicsit. Akkor nem azt mondom neked, hogy testvérem, akkor szánd oda magad jobban. Nincs elég kényszer rajtad? Hoztam Érdről. Nekünk bőven van. Nem igaz. Nem. Hanem azért állj meg, hogy elgondolkodj, hogy az ígéret és a te valóságod vajon miért nincs összhangba egymással? Vajon mit nem értesz? Vagy mit nem adtál oda? Vagy mit nem vallottál meg? Vagy mit nem engedtél el? Vagy mi nem került még a helyére, hogy megélhesd ennek a szépségét és az örömét? Az új szövetség az mindig reményt táplál. És a szolgálat és a misszió annak a lehetősége, hogy te önmagadban is realizáld azt, hogy kivé tett téged az Isten. Az, hogy a többiek ebből profitálni fognak? Belefér? Futja? Vödörbe van még víz? Ez egy tesztkérdés, óvatosan válaszoljatok. Vödörbe van még víz? Nem kell vödör, erről van szó, köszönöm szépen. Nem vödörbe gondolkodunk. Hanem élő víz folyamaiban gondolkodunk. Ezért jutni fog a többieknek? És a legnagyobb élmény az lesz, hogy te átéled, hogy élő víz folyamai ömlenek belőled. Ez az új szövetség. Isten ebbe hívott meg bennünket. Hogy hangzik? Jó hangzik? Bátorítás? Bíztatás? Az Isten ezt küldte nekünk. Adjunk hálát neki érte. Isten, nagyon hálás vagyok, hogy ennek az új szövetségnek a tagja lehetek. Én az abszolút vesztes. Semmim nincs, amit hozhatnék eléd. Semmim nincs, amivel büszkélkedhetnék, amit mutogathatnék, akár neked, akár másoknak. Egyedül azért vagyok az, aki vagyok, mert te megváltottál engem Krisztus Jézusba. A te újjászülő kegyelmedben. Az én megváltó Uram vére árán. És köszönöm azt, hogy a tiéd lehetek. Köszönöm, hogy minden újjá lett bennem. A megértések, a szándékok, a tapasztalatok, az út, amin járhatok, ennek a dinamikája, másokhoz való viszonyom, minden. És miközben örömmel adok hálát, és dicsekszem az Úrral, aközben szeretném elmondani neked azt, hogy kérem a többit is. Vágyik a lelkem rá. És hiszem azt, hogy neked is ez a szándékod, és nem csak felém, hanem mindannyiunk felé, akik a te nevedről neveztetnek. Hogy valóság lehessen az, hogy amikor lát bennünket ez a világ, akkor ámulattal kérdezi, hogy kinek a gyereke ez. És mi mondhatjuk azt örömmel, hálával, magabiztosan, hogy a mindenható Istené, az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Ámen.